az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Az, hogy a kedves testvérek itt vannak ezen a reggelen, mindenképpen arról tanúskodik, hogy találkozni akarnak az Istennel. Egyszerűen komolyan gondoljuk azt, hogy erre a találkozásra szükségünk van, mert egyedül erőtlenek vagyunk. Magára maradt a világ, mert nem kell neki az Isten. Kérdés, hogy komolyan tudjuk-e venni az Isten befogadását? Komolyan tudjuk-e venni azt, hogy Istennel többre vagyunk képesek, mint nélküle? Ezt külön-külön kell eldöntenie mindenkinek. Egyfolytában panaszkodunk, egyfolytában a gondjainkról, meg bajainkról beszélünk, és úgy tűnik, nem találjuk a megoldást. Istennel hát, ha lehetséges ez. Már így mondom, évszázadokon keresztül kijelentő módban hallották ezt a hívek, Istennel van megoldás az életünkre. Van megoldás az a világ gondjaira, bajaira. Ma, mintha nem lenne megoldás. Talán az Istent kellene megint komolyabban venni. Tartsunk bűnbánatot. az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Izaiás próféta megírta, ime elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke, és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teve szőrből készült ruhát viselt, csipőjét bőr övette körül, sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette, aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak, és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig szent lélekkel keresztel majd meg benneteket. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, karácsonyra készülünk, advent van. Múlt vasárnap, advent első vasárnapján ezt a fogalmat tisztáztuk magunkban. Adventus Domini, az Úr eljövetele. Ezt az egész időszakot ez a gondolat hatja át, hogy az Úr eljön. Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy Isten nem külső szemlélője az emberi történelemnek, hanem szereplő lesz. A mi sorsunkat vállalja, a mi utunkat járja, a mi életünket éli. Mindezt azért, hogy nekünk biztatást és bátorítást adjon, hogyan lehet, hogyan érdemes, hogyan kell Isten akarata szerint élni. Ezt a szent írás így fogalmazza meg, eljött hozzátok az Isten országa. Karácsonykor ezt ünnepeljük, hogy leszáll az ég a földre, és valamiképpen egy szent történelem kezdődik, üdvtörténetnek mondja ezt a keresztény teológia, Isten és ember közös története. Nem véletlen, hogy ma sokat foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mert úgy tűnik, hogy ez az emberi történelem mindig hullámzott, hol közelebb az Istenhez, hol távolabb tőle, hol engedtük, hogy az Isten beleszóljon az életünkbe, hogy segítsen nekünk, hol meg lazán, büszkén, rátartian, nem tartottunk erre igényt. És bizony, akár a elmúlt 2000 esztendő történetét ebből a szempontból is lehet értelmezni, közelebb vagy távolabb az Istentől mi emberek. Most biztatást kaptunk, ószövetségi, új szövetségi biztatást, hogy az Isten eljön. A próféta azzal vigasztalta az ő népét, bajban voltak. Egyébként az ember mindig bajban van, Azzal vigasztalta az ő népét, hogy az Isten eljön, mégpedig hatalommal, erős királyként és jó pásztorként. Aztán az Ószövetség és az Újszövetség határán Márk evangélista egy egészen más képpel fejezi ki ezt az igazságot. Keresztelő János üzenetét hallottuk Márk evangélistának a megfogalmazásában. A próféta egy, keresztelő János, mint az utolsó próféta, egyetlen feltételt állított a megrettent emberek elé. Mert úgy szólt, hogy az félelmetes volt, hogyha az emberek ki akarnak mászni a romhalmaz alól, az alól a romhalmaz alól, amely rájuk dőlt, a saját bűneik miatt, amiatt a gondolkodás mód miatt, hogy csak magukra gondoltak, és ez a fajta gondolkodás alátemette őket, akkor bánják meg a bűneiket, és akkor napvilágra jöhetnek, élhetnek, és a romok alatt nem kell elpusztulniuk, a magányukban, az önzésükben. És most 2011 van, és hallottuk ezeket az üzeneteket, az Úr eljön. A kérdés az, hogy mi ezt hogy halljuk. Aztán a kérdés az, hogy hiszünk-e abban, hogy az Úr eljön. És komolyan gondoljuk-e azt, hogy az ő eljövetele fontos, és a vele való találkozás életbevágóan fontos. Nagyon érdekes a mai világban az ember helyzete. Hiszen erről már sokszor elmélkedtünk itt a templomban is, de hát ezzel tele van ma a világ, hogy egy Isten utáni korban élünk. Az Isten meghalt, az Istent mi öltük meg, filozófiai irányzatok ezek, és most éljük Isten nélkül az életünket. Egészen sajátos helyzeteket teremt ez. Egy egészen speciálisan magyar gondolatiságból származó, roncsolt közegben vagyunk. Még csak azt sem mondja, hogy roncsolt világban élünk, döbbenetes ám, roncsolt közegben vagyunk. Ezt egy dramaturg, egy tanár mondotta, aki színdarabokat, talán jutott az eszembe. Ő mondja ezeket akkor, amikor ezekkel a életbe vágó kérdésekkel foglalkozik, amikor arról van szó, hogy a fiataljaink, nem véletlenül olvastattam ezt a mai olvasmányt meg Szentleckét két fiatallal, ő azt mondja, ez a rendező, hogy a fiataljaink magányosak, és kiüresedettek. És ennek a következménye az, hogy ilyen egy éjszakára akarnak istenekké válni. Ebben a iszonyú helyzetben, persze különböző szerekkel, ilyen kiterítetten etetik őket, mint a tyúkokat szokták a falusi udvarban, tálalják, és lehet válogatni közöttük, és megfelelő hatást érnek el vele, mert kiábrándultak, és legalább egy estére, egy éjszakára istenek ki akarnak lenni. Istenek leszünk. Valamiképpen ez fogalmazódik meg. Ez egy sajátosan magyar oldalról megfogalmazott helyzet. De az egész világban erről van szó, hiszen a gondolkodók azt mondják, hogy ideológiák utáni világban élünk. Egy nagy vákuumban. Az ideológiák ma már nem hatnak. Az ideológiák nem érdeklik az embereket. Persze, ennek van egy egészen sajátos következménye. Mert azon azért el kell gondolkodni, hogy talán vakmerőnek tűnik, amit mondok, az ember nem képes ideológiák nélkül élni. Akkor lenne képes, ha találkozna az Istennel. Akkor nincs szükség ideológiákra. De mert az Istennel találkozni nem egyszerű, majd erről szólok. Ezért az ideológiák határozták meg az emberek életét. Ebben az értelemben ezt is lehet mondani, hogy a kereszténység is ideológia. Vagy talán mondom így, ideológia is. De elsősorban nem az. A kereszténység nem vallás. A kereszténység Krisztus követés. De most egy picit visszatérek. Ugye a 20. században az ideológiák csődöt mondtak. Sajnos a mi keresztény ideológiánk is, mert a keresztény lelkiismeret nem volt elég éber. A keresztény lelkiismeret nem tudta megakadályozni azt, amit legalább meg kellett volna próbálni. Egyébként ma is egyre többet ezt mondják, hogy a keresztények alusznak. A keresztények hagyják, hogy a világ eseményei, a történései sodorjanak. Mi is bent vagyunk a sodrásban. Még csak azt se vállaljuk, hogy kiálljunk a sodrásból a partra. Nyilvánvalóan azért van ez a probléma, mert igazából nem engedjük be az életünkbe Krisztust. Itt az ideológiákról meg lehetne a nemzeti szocializmusról beszélni, a kommunizmusról. Ma kit izgat ez? Kit érint? Lefutott. Persze ennek ellenére állítom, hogy bizonyos értelemben sajnos az emberiség ideológiák nélkül valójában sosem fog élni. Nem képes. Mert az egyéni megtérésünk, az egyéni hitélményünk az nincs meg. No... Erre nem megyek tovább el, mert hátha rosszul is esik hallgatni. De mi a következménye annak, hogy ma már az embereket az ideológiák sem értik, és ugyanakkor az egyéni életüket pedig nem alakították át? A mi Urunk eljön. Jézus pontosan azért jön, hogy az egyéni életünket átalakítsa. Mert a világ olyan, amilyen én vagyok. A világ olyan, amilyenek az emberi kapcsolataink. A világ olyan, amilyen közösségeket létrehozunk. Vigyázat! Elhitették velünk azt, hogy a vallás magánügy. Nincs magánügy. Semmi sem, az én életem sem privát. Nincs magánügy, nincs privát élet. Ezt tudomásul kell venni. Mi a következménye annak, hogy az ideológiák se számítanak? Az, hogy elhatalmasodott az érdek, a magánérdek. Ezen kívül. Ennek magától értetődő következménye a közöny, a közömbösség, aminek a gyökere igazából az értékek válsága. Az értékeknek nincs beleszólása az életünkbe. És kedves testvérek, egy ilyen világban jön a Krisztus. Egy ilyen világban élő emberek, mi várjuk a Krisztust. Mert mindettől szenvedünk, amiket elmondottam. Magánérdek határoz meg mindent. Bankoknak van magánérdeke, a kölcsönöket felvevő embernek van magánérdeke. A különböző társulások esetén embereknek van magánérdeke. Nekünk, akik itt vagy ott vagy amott adjuk el az életünket, most ezt jó értelemben mondom, hiszen pénzzé tesszük az életünket, ha kell az életünk, ha igényelik, ha szükség van rá. Magánérdek mindenütt. De akkor, amikor az értékrenddel baj van, akkor ez úgy elhatalmasodik, hogy megkérdőjeleződik az emberek élete. Akkor igenis helye tud lenni még televízióban is, és különböző fórumokon annak, hogy aktív eutanázia. És ezt hangoztatják, hogy igenis ez joga van az embernek. És akkor csodálkozunk azon, hogy fölbátorodnak adott esetben. No, ne menjünk ebben a kérdésben sem tovább. Testvérek, a kérdés az, hogy mi a harmadik évezred elején, hallgatva Izaiást, hallgatva Szent Márk evangélistát, Keresztelő Jánossal kapcsolatosan, várjuk-e az Urat? Igazi adventet élünk-e? Akarunk-e Isten országát létrehozni ezen a földön? Akarunk-e emberhez méltó életet élni, jobbat, mint ami most van. Jobbat, mint amilyen az Isten nélküli élet. Mert nincs magán és nincs privát, csak közösségi élet van. És Izaiás azt mondja, hogy eljön hatalommal, eljön, mint erős király, eljön, mint jó pásztor. Nyilván, a mi találkozásaink során többször előjöttek ezek a fogalmak, amikor a hatalmát valaki arra használja, amiért kapta, amikor valaki az erejét arra használja, amire való, amikor valaki őrzője a másiknak, akkor ez valóban ígéret. Akkor, amikor valaki azt mondja, hogy az ember gondolkodjon másképpen, ahogy ezt Keresztelő János mondotta, vagyis vegye tudomásul, hogy az a fontos számára, aki éppen a legközelebb van hozzá. Mindig éppen az a fontos, aki a legközelebb van hozzá. Tehát rá kell figyelni. Vele kell kapcsolatot találni. Vele kell együtt élni. Ez egy istenes világ. Ilyennek teremtettek bennünket. Csak hogy nyilvánvaló, ehhez szükségünk van arra, hogy ismerjük Jézust, aki mind ebben nekünk tanítást adott, aki mind ebben nekünk példát adott. Aztán szükségünk van természetszerűen olyan emberi példákra, akik ezt komolyan gondolják, így gondolkodnak, mint ahogy Jézus gondolkodott. Második János Pál pápa mondja, az utunk a másik ember. Készítsétek elő az Úr útját. Nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy utunk lesz egymáshoz, mert ezen az úton közlekedik az Isten, amely egymáshoz vezet bennünket, és ő nyilvánvalóan Jézus Krisztusban azt mutatta meg, hogy a legbiztosabb út, és ez kihagyhatatlan, mert az ember még azzal sem elégedhet meg, ha a választottjaival van közösségben. Könnyű együtt élni azzal, akit választunk. Persze, most lehet, hogy többen azt mondják, de hogy anyám, nem ilyet akartam. De azért ez egy hallatlan lehetőség, hogy azzal lehet közös életem, akit választok. De az utunk, az Jézus útja azt jelenti, hogy utunk van elsősorban azokhoz, akik csak azáltal mentődhetnek meg, ha mi elmegyünk hozzájuk. A peremre szorultakról van szó. Akik kiszorulnak a közösségből. Testvérek, Adventus Domini, a mi Urunk eljön. Vigasztaló nekünk ez az ígéret? Vagy egyszerűen tudomásul vesszük, hogy egy fogyasztói társadalomban élünk, ahol előnyben vannak azok, akik gazdagok, mert sokkal olcsóbban tudják előállítani a termékeket, ezáltal sokkal olcsóbban tudják kínálni nekünk. Előnyben vannak azok, most ez egy furcsa dolog, amit mondok, akik olyan szegények, hogy szinte ébérért készek dolgozni, és elő tudnak nagyon olcsón állítani termékeket, és olcsón tudják adni, és mi igazából nem találjuk a helyünket. Egy biztos, ha beengedjük Jézust az életünkbe, akkor új életünk lesz. Elérkezett hozzánk az Isten országa. Hiszek egy Istenben, kedves testvérek, azt mondtam, hogy mi emberek ideológiák nélkül nem tudunk sajnos élni, és ez egyszerűen azért van, mert igazából nem engedjük be az Istent az életünkbe. Hiszen ha ez így lenne, akkor Isten uralkodna bennünk és fölöttünk, és akkor nem lenne szükség ideológiákra. De gyengék vagyunk. És éppen ezért ezek meghatározzák az életünket. A keresztény ideológiával kapcsolatosan is. A hitetlenek kiábrándultsága mondta, Krisztus igen, egyház nem. Ez a mi bírálatunk. Krisztus igen, az ő értékrendjével, de az egyháziak, a keresztények nem. Kérjük az Istent, hogy uralkodjék a mi szívünkön, a mi gondolatainkon, a mi tetteinkben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Harmatozzatok, magasságos egek, s a felhők hozzák az igazat.
Könyörögjünk. Lelki eledellel tápláltál minket, Istenünk. Könyörögve kérünk, e szentségben való részesedés által taníts meg minket arra, hogy a földi dolgokról okosan gondolkodjunk, és az égiekhez ragaszkodjunk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kívánom a testvéreknek az adventi időben a jó gondolkodást, az istenes gondolkodást, hogy Valóban komolyan tudjuk venni azt, hogy ebből a helyzetből, amelybe mindig belekeveredik az ember, mindig ilyen volt egyébként. Most se nehezebb az élet, mint máskor, lehet, hogy most még könnyebb mindenek ellenére, mint máskor, csak hát mi most élünk, és mi saját bőrünkön tapasztaljuk a nehézségeket. Egy biztos, ha azt akarjuk, hogy a mi emberi életünk értelmes legyen, a mi emberi kapcsolataink értelmesek legyenek, akkor az értékeknek helyet kell adni a gondolkodásunkban, a világunkban, és ezeket az értékeket a mi felfogásunk szerint Jézus Krisztus jelenítette meg. Egyébként ezek mind olyan értékek, amik minden emberre igazak, akár hívő, akár nem hívő. Csak ráadásul mi azzal, hogy hívőnek valljuk magunkat, még feladatunk is van. Nem csupán ezeket megjeleníteni az életünkben, hanem még minél több embert segíteni is abba, hogy hozzá is eljussanak ezek az értékek. Azt hiszem, hogy ez az adventi idő erről szól. Sajnos vagy a valós, vagy a vélt evilági tennivalóink általában ebben megakadályoznak. Ha őszinték vagyunk, akkor az esetek többségében nem a tennivalóink akadályoznak bennünket. Rossz gondolkodásunk. Fontosnak tartjuk azt, ami nem is biztos, hogy olyan fontos. Ezért azért mondanám ezeket a fontos dolgokat. Nagyon fontos, például csütörtökön kisboldogasszony ünnepe lesz, szeplőtelen fogantatásnak az ünnepe. Nem tudom, kinek van rá ideje, hogy eljöjjön szentmisére. Általában így hiába mondom, mert úgyse jönnek el a testvérek, de hát azért mondom. Ez nekünk még azért is fontos, mert a betegápoló irgalmas rend magyar tartományának a pártfogója, a patrónusa a szeplőtelen fogantatás. Rómában a régi irgalmas rendi központban, a központi helyen a magyarok védőasszonya van. Ez még azt az időt idézi, amikor a magyar tartomány az erősek közé tartozott. Hát most meg próbálunk újra indulni, nem nagyon engednek bennünket. Ez az igazság, de hát mégis reménykedünk, hogy életben maradhatunk kórházainkkal együtt. Nem sok az esélyünk. Csütörtökön, tehát szeplőtelen fogantatás ünnepe, aki együtt érez velünk, meg akinek fontos a katolikus keresztény gyógyító szolgálat, az jöjjön el és kérje együtt a szűzanya pártfogását is. Aztán szombaton reggel 7 órakor adventi szentmise van. Ez is egy kicsit azt jelenti, hogy kirázzuk magunkat a fontos vagy kevésbé fontos napi teendőinkből, és ezeknek az értékeknek hitelt adjunk és érvényre juttassuk őket. És már most, illetve mégint mondom és újra mondom, hogy december 26-án Gellér testvérünk örök fogadalmat tesz. Ez nem olyan túl jókor van ez a ünnep, hiszen karácsony másnapja, de nekünk nagyon nagy ünnep, mert ez azt jelenti, hogy egy ember az életét a betegek szolgálatára szenteli. Aki tud, ünnepeljen velünk együtt, ez a örök fogadalom, ez a újlaki plébánia templomban lesz, karácsony másnapján délelőtt 10:30 órakor. Majd még mondom, még sokszor mondom ezt, amíg mondhatom, még el nem következik ez a nap. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjünk békében.